Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Amen. Adventi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 303. éneknek mind a 7 versszakát. A 303. ének így kezdődik: Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Imádkozzunk. Mennyei felség, dicsőséges Isten, Szent Atyánk a Jézus Krisztus által, áldott legyen a neved most és mindenkor. Te, aki nem csak a teremtésben mondtad, hogy legyen világosság, hanem az advent reményének a fényével is megajándékoztál minket a Krisztusban, aki által immár új teremtések vagyunk. Hála neked, hogy a Szent Lelked által világosságot hozol az életünkbe. Most is azért könyörgünk, és azért kérünk, hogy imádásunk között szentelj meg minket a szent lelkeddel, az ő jelenlétével ma este is, hogy az ige hirdetésben meglássuk az élet világosságát, hogy ebben a fényben növekedjünk, vigasztalódjunk, intelmekre találjunk, vagy gyógyuljunk akaratod szerint. Amen. Most pedig folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 304. énekkel, a 304. éneknek második verszakával, amely így kezdődik: Imhol jő a vőlegény, lelkem mennyelébe. Ige hirdetésünk textusa a Máté evangéliumában található, annak 9. fejezetében, a 14. és a 15. versekben, amely így hangzik. Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek. Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Amen. Nincs advent böjt nélkül. Legalábbis az őskori keresztények, vagy illetve az ősi keresztények, mert az őskorban ugye még nem volt semmi, csak az Isten teremtő munkája. De hogy az ősi keresztények így gondolták, és így is gyakorolták. De még nálunk is így volt, hajdanán. Így neveztük ezt az időszakot, az adventi időszakot, hogy kisböjt. És amikor az adventre gondolunk, akkor általában nem a böjt az, ami eszünkbe jut elsőnek, hanem a várakozás. Hogy az advent a váradalomnak, a várakozásnak az időszaka. Kétféleképpen is megfogalmazhatjuk ezt a várakozást. Általában ebben az ünnepkörben kapcsolódunk be, abba a várakozásba, amivel várjuk a kisdegy Jézusnak a megszületését. És lélekben és emlékezetben végigjárjuk az evangélium eseményeket, amelyek erről írnak. De másfelől pedig bekapcsolódunk a második adventnek a korszakába. Nem, mintha nem élnénk abban, csak valahogy jobban tudatosítjuk magunkban ebben az ünnepkörben, hogy valóban az a Krisztus, aki egyszer eljött, másodszor is el fog jönni. Azaz várakozás és újra várakozás. Csak hogy ez a ünnepkör azért ennél sokkal árnyaltabb és sokkal több gazdagságot rejt magában, mint például a böjtnek a gyakorlatát. Régen, ezekben az ünnepekben, a kisböjt, azaz advent idején, és a nagyböjt idején, ami húsvét előtt van, a keresztények böjtöltek. Na de mit is jelent az a szó, hogy böjt? Mi az, hogy böjt? Mik a legelső dolgok, amikre hirtelen asszociálunk, hogyha erre a szóra gondolunk? Szinte hallom is a hangokat. Éhség, tabu, régi, misztikus, forma, liturgia, ókeresztény, katolikus, elfelejtett, vagy az, hogy diéta, egészséges, forma, kísértés, étel, Krisztus, puszta, éhségsztrájk Istennel szemben, vagy adott esetben sanyargatás és sóvárgás. És még sorolhatnánk ezeket a gondolatokat, amelyek felmerülnek a gondolat folyam mélyéről, és ki tudja, hogy még milyen dolgokat nevezhetnénk meg. De gondolom, hogy mostanra már sejtjük, hogy mi reformátusok annyira nem igazán szoktunk bőjtölni. Ez valahogy kikopott a kegyességi gyakorlatunkból. Úgy gondoljuk, hogy hát sem adventkor, sem nagy bőjtkor, mert hogy ez bár valós, bár persze, hogy fontos, de hogy sokszor úgy tekintünk erre, mint egyfajta katolikus hagyományra, ami már nem ránk tartozik. Elszakítottunk ezzel a hagyománnyal. Pedig a bőjt hagyománya a reformátusokra is ugyanúgy kiterjed, mint minden egyes megváltott és Jézus Krisztusban újjászületett hívő emberre. Ez a szent meggyőződésem az ige és a textus fényében, és ezért szól hozzánk ennyire aktuálisan Keresztelő Jánosnak a kérdése. Azaz, miért van az, hogy a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek? Ugyanis Jézus idején teljesen magától értetődő volt az, hogy az emberek bőjtölnek. Nem is volt kérdés. Amikor a hegyi beszédben még 3 fejezettel előtte arról olvasunk, hogy Jézus tanítja a népet, beszél az imádkozásról, beszél az adakozásról, és beszél a bőjtről is. És minden egyes esetben úgy beszél róla, hogy amikor bőjtöltök. Nem úgy, hogy ha esetleg eszetekbe jutna, vagy ha netalántán véletlenül bőjtölnétek, akkor nem. Teljesen határozottan azt mondja, hogy amikor bőjtöltök. Ez az evidencia az, ami élesre hegyezi a Keresztelő János tanítványainak a kérdését, és ezért is hasít belénk annyira élesen, hogyha mi Jézus tanítványai vagyunk, akkor hogy mi nem bőjtölünk? Ha régen keresztény testvéreink is bőjtöltek, már egészen a 4. századtól, és ez bizonyos, akkor hogy lehet az, hogy mi ezt mégsem tesszük? Hogy a kérdést a megfelelő kontextusában lássuk és értelmezzük, nézzük meg azt az ószövetségi valóságot, amiben a kérdés megfogalmazódik. Először is hadd szögezzük le, hogy mi a bőjt. A bőjt 2. abstinencia. Azaz, ez a csúnya szó azt jelenti, hogy megvonjuk magunkat bizonyos fajta ételektől, vagy az étkezéstől általában, egy rövid időre, egy bizonyos céllal. Ez a bőjt. És látjuk, hogy ez a gyakorlat számos helyen fordul elő az Ószövetségben, de még az Új Szövetségben is. Ám az esetek túlnyomó részében azt látjuk, hogy a bőjt 3 dologgal függ össze. Az egyik a bűnbánat, a második a vezeklés, a harmadik pedig a könyörgés a bocsánatért. Tehát bűnbánat, vezeklés és könyörgés. Bőjtöltek az engesztelés napján az emberek, amikor áldozatot mutatott be a főpap a nép egész bűnéért. Nehémiás, proféták szintén bőjtel könyörögnek a megbocsátásért, ahogyan Dánielnek a bűnvalló imádsága is. Az is összefonódik a bőjtöléssel. Ugyanúgy Jóel is a bűnvallást és a megbánást a bőjthöz köti. Így olvassuk. Térjetek meg hozzám teljes szívvel bőjtölve, sírva és gyászolva. Egyébként erre a gyászra vonatkozik Krisztusnak a válasza is, hogy gyászolhat-e a nász nép. A bőjt az egy nehéz, az egy fájdalmas, az egy gyászos dolog. Ám amikor azt látjuk, hogy miután megszületik Jézus, és felviszik a szülei Jeruzsálembe, Annához, azt látjuk, hogy Anna is éppen imádkozik és bőjtöl. Pont, hogy a bőjtelés közepén szakítják félbe Annát, és akkor mondja el a proféciát Jézusról. Tehát látjuk azt eddig, hogy a bűn az teljesen egy evidens dolog, olyat, amit a keresztények csinálnak, illetve a Jézus követők gyakorolnak. A második, az, hogy ez a bűnbánattal és a könyörgéssel függ össze. A harmadik dolog, amit ki szeretnék ebben a részben emelni, az pedig a bűntudat. Hogy a bőjt az szinte mindig a bűntudatból nőtt ki. Az Ézsaiás 58-ban azt olvassuk, így szól Isten az emberekhez. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon a hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Mi az, amit Isten tesz? tudomásukra hozza a bűnt. A bűnt a tudat szintjére, vagyis kiformálja a bűntudatot. Azért, hogy az ember tisztában legyen a saját helyzetével Istennel szemben, hogy hova került, azért, hogy ennek érdekében megfelelően cselekedtessen, hogy visszafordulhasson. Ebben az értelmezésben nem is annyira rossz dolog a bűntudat. Hadd tegyek itt egy kis kitérőt a bűntudat és az identitásnak az összefüggésében. Ez az egyik kedvenc témám egyébként, amikor a lélektani mélységekig vizsgálgatjuk az igének az igazságát. Tehát, az Istennel való kapcsolatunk fejlődése során, a vele való identitásunkban úgynevezett három darab viszonyítási pont alakul ki, mondjuk. Mire gondolok? Az egyik pont az az elvárt énkép, amit Isten fogalmaz meg velünk szemben. Az, hogy milyennek álmod meg minket, hogy milyennek szeretne, hogy milyennek legyünk. Ugye olvasunk erről a Bibliában, a 10 parancsolatban, a hegyi beszédben, a páli levelekben, a szeretet himnuszban, hogy milyen a szeretet. Ezt mind Isten megfogalmazza. Ez az elvárt énkép. Azt mondja, hogy ha te az én képmásom vagy, akkor neked ilyennek kell lenni. Hozzám hasonlóvá. Ez az elvárt énkép. A másik, nevezzük ideális énképnek, amikor Istentől eltérő módon akarunk döntéseket hozni. Amikor önmagunkat álmodjuk meg olyannak, amilyennek mi akarunk lenni. És mi döntjük el, hogy mi a jó, hogy mi a rossz, és így tovább. A harmadik pont pedig, ami az identitásunkban benne szerepel, az a bűntudat. Illetve nem egészen pontosan, hanem a nem kívánt énkép. Ez az, amitől, hogyha úgy érezzük, hogy hát ezzel nem szívesen azonosunk. Én ilyen ember nem akarok lenni. És attól tartózkodunk is. Tehát ez a három. És ezen a ponton jön be a bűntudat. A bűntudat egy olyan nem kívánt énképet alakít ki magunkról, amivel nem szívesen azonosulunk. Sőt, igyekszünk tőle minél előbb megszabadulni. Hogyan? Hát úgy, hogy a jóvátétel útján. Ismét Istennel akarunk lenni. Viszont amikor rádöbbenünk, hogy nem tudjuk jóvá tenni a vétkünket, és mégis vissza akarunk térni ahhoz, akivel azonosulni akarunk, azaz Istennel, és azzal a valakivel, akinek megálmod minket, na akkor kezdünk el könyörögni a megbocsátásért. Olyannyira, hogy mindent félreteszünk, még az evést is, csak azért, hogy könyörögjünk, hogy helyreálljon az Istennel való kapcsolatunk. És ezért a vezeklés, ezért a megbánás, ezért a bűntudat, aminek fizikai valóságát a tartós éhezés, a bőjt fogja össze. Ez egy olyan gyakorlat, egy olyan fajta mechanizmus, ami összekapcsolja a lelki fájdalmat a testi fájdalommal. A lelki éhséget, az Isten éhezést a testi éhséggel. A bőjtölésben pont, hogy az egész valójával azt fejezte ki az ószövetségi ember, hogy jobban szükségem van rád, Istenem, mint arra, ami a testemet életben tartja. És ez őszinte, ez drámai, ez igaz. Ez erős, mint a halál, és kemény, mint a sír. Komolyan vették nem csak a bűnt, de érezték, sőt nyomatékosították magukban a megbánásnak a súlyát. Ha úgy tetszik, a Maszló piramisjuk, vagy a létezésük alapjává tették szó szerint a bőtölést. Azt gondolom, hogy a megbánás és a bűntudat súlytalanná tud válni. Elszáll és elillan, mint általában minden érzés, amikor magára hagyjuk. Talán többek között éppen azért, mert nem bőjtölünk, mert nem vagyunk felelősségre vonva, mert nincs áldozat, nincs bárány, nem villan a kés, nem folyik a vér, nincs, aki tükröt tartson a bűneinknek, nincs ami vagy aki bűntudatot ébreszen bennünk, amikor szükségünk lenne rá. Hanem csak ránézzünk a keresztre alázatosan, elmondjuk a bocsánatot, és ennyiben el is intézzük a dolgot. Így lesz a bőjtből elfelejtett szokás, a bocsánatból pedig pardon. Úgy kérünk Istentől bocsánatot, mintha ráléptünk volna a lábujjára. Ó, pardon, és már megyünk is tovább. És fel sem fogjuk, hogy ennek mekkora súlya van. Nem természetes a megbocsátás. Ennek ára van, ennek komoly áldozata van. Persze kiérdemelni sem lehet a megbocsátást. Nem arról van szó, hogy a bőtöléssel ki lehet csikarni azt, hogy Isten bocsásson meg nekünk. Nem. hanem arról van szó a bőjtben, hogy elismerjük, hogy a döntésünkkel éket vertünk Isten és magunk közé. Akár gondolattal, akár szóval, akár tettel vagy mulasztással. És hogy ezt a döntést már nem tudjuk meg nem történté tenni. Ugyanakkor mégis elementáris szinten éhezzük az Istent és az ő megbocsátását. A gyakorlatban pedig ez úgy néz ki, hogy megvonjuk magunktól mindazt, ami nagyon sok időt el tud venni. Akár az evés, akár az alvás, akár az internet, akár a túlóra, akár a program, vagy bármi, ami felemészti az időnket. Kibőtüljük, ha úgy tetszik, félretesszük ezt a Istennek szánt időt, és könyörgünk. Könyörgünk azért, hogy bocsásson meg. És ebben a kontextusban már sokkal jobban érthető Keresztelő János tanítványainak a kérdése. Lefordítom. Azt, hogy mit jelent az, hogy hát ti nem bőjtöltök? Hát ti nem vagytok bűnösök? Nektek nincs szükségetek megbocsátásra? Ti nem gyakoroljátok a bűnbánatot? Ti nem szomorodtok el a szívetekben? Azért, hogy saját önközpontú gondolkodásatokban vérigsebeztétek az Istent? Hogy kitúrtátok Istent a gondolkozásotokból, vagy az érzelmi világotokból, a párkapcsolatotokból, a munkából, a tanulásotokból? Hát ti ezen soha nem szoktatok elszomorodni. Hát ti nem beszélitek el Istennek a fájdalmatokat a bőjtölés nyelvén. Nem könyörögtök a közelségéért. Ezért üt nagyon a tanítványok kérdése, amikor rácsodálkoznak Jézus tanítványaira, hogy ők meg egyáltalában véve nem bőjtölnek. És ezért őt még nagyobbat Jézus felelete, ami szintén egy kérdés. Gyászolhat-e a násznép, amíg velük a vőlegény? És így jön a nagy váltás a bőjtölésben. Mert ennél aztán már nem is jöhetne nagyon közelebb az Isten, mint ahogyan eljött. Úgy érkezett meg, mint vőlegény. Mint vőlegény a mennyegzőre. És ezzel beteljesült az adventi váradalom. Beteljesült a bőjtölésben megfogalmazott megbánás és remény. Íme, eljött közétek a testet öltött megbocsátás. Jézus a vőlegény. És ez egy akkora tantusz, amire minden valamire való akkori bibliatudósnak, főleg de pláne egy Keresztelő János tanítványnak le kellett, hogy essen. Hiszen az Ószövetségben tel is teli látunk olyan hivatkozásokat, ahol Isten úgy beszél magáról, mint vőlegény. A bőjtölés oka és célja, íme a szemük előtt teljesedik be. Eljött a vőlegény, közöttetek van. Micsoda öröm hír ez? Hát lehet-e, vagy kell-e ezek után bőjtölnünk? Jézus azt mondja, hogy igen. Hiszen Jézus úgy folytatja, hogy jönnek olyan napok, amikor elvétetik a vőlegény, és akkor bőjtölni fogunk. És ezért ez az ige szakasz talán az egyik leghangsúlyosabb rész a Biblián belül, ami az adventi bőjtölés lényegére vonatkozik. Teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus szerint a bőjt oka a vőlegény hiánya. Most azért nem bőjtölnek a tanítványok, mert még köztük volt a vőlegény. De amikor Jézus Krisztus elvétetik, azaz elvétetik a keresztre, elvétetik a halálba, elvétetik a feltámadás után, az Atya jobbjára, akkor kezdődik el csak az igazi bőjt. Ez a bőjtölés adventi értelme és jelentése a kereszt óta. Sóvárogni a Krisztus után. Bőjtölök, veled bőjtölök, Uram, téged bőjtöllek, éhezlek, az vagy nekem, mint egy falat kenyér. Sóvároghatunk utána, mert nincsen közöttünk már ég. Ezért állhat a bőjtölés középpontjában a Krisztus. És egy bizonyos értelemben a Krisztus hiánya. Nem egy passzív hiányról van itt szó, nem az ő jelenlétének a hiányáról, nem arról az ürességről, ami akkor van, ha Krisztus nincs, hanem arról a hiányról, ami megtölt minket a Krisztus utáni sóvárgással. Amikor fáj, hogy nem látjuk még őt színről színre, amikor még elválaszt minket tér és idő, ami korlátaiban elválaszt minket egymástól. Ahogyan Pál is megfogalmazza, inkább szeretnék kiköltözni a testből és hazaköltözni az Úrhoz. Ez a keresztény bőjt mentalitása. Ez az advent lelkisége. Sóvárogni a Krisztus után. És mi az, ami ezt lehetővé tette? A tökéletes és a teljes bőjt, amit Jézus mutatott be. Először karácsonykor, aztán pedig a kereszten. Mert hogy mindkét esetben böjtölt. Böjtölt akkor, amikor lejött közénk. Erről szól az advent. Böjtölt, amikor lejött közénk. Megfosztotta magát a mennyei világtól. Azt olvassuk a Filippi 2-ben, hogy megüresíti önmagát, és nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Tudjátok, hogy micsoda dolgokról mondott le csak azért, hogy közénk jöhessen, és emberi formát öltsön fel. Rengeteg mindenről. És aztán a kereszten, amikor végérvényesen kiböjtölte, ha úgy tetszik, megüresítette önmagából a saját vérét. Vérrel áztatta a földet, kilehelte a lelkét, és aztán megszakadt a kapcsolata, ha csak egy időre is, az Atyával és a Szentlélekkel. Ez volt az igazi bőjt. Az ő bőjtje nem a bűneink miatt, az ő bőjtje nem a bűn miatt volt, de a bűneinket magára vette. Az ő bőjtje nem az Atya hiánya volt, hiszen öröktől fogva elválaszthatatlanok voltak, hanem az ő bőjtje az irántunk való szeretete. Hát erre emlékezünk meg adventkor. Erre emlékezünk meg a bőjtölés gyakorlatában, az önként vállalt abszinenciában, aminek a tárgya az étel, de igazából bármi lehet. Nem ez a lényeg. Régen azért kötötték az ételhez, mert ezzel én is nagyon rezonálni tudok. Ahol a hasad van, ott lesz a szíved is. Ennek ilyen gyakorlati oka van. Azaz nyomatékot kell adni a lelkinek a fizikaival. Összekapcsolni a kétfajta hiányt. A lelki hiányt a testi hiánnyal. Vagy az élet kenyerét a mindennapi kenyérrel. Ezt gyakoroljuk az úrvacsorában is. Amilyen valóságos a kenyér, olyan valóságos Jézus jelenléte is bennem. És ezt a maga teljes örömében ünnepeljük meg. A böjtölés gyakorlata pont, hogy ennek a fordítottja. A Krisztus hiányát gyászoljuk a kenyér megtagadásával. A lelki éhségünknek nyomatékot adunk a testi éhségünkkel. Elemi szinten érthetjük meg ezt a már igen, még nem feszültséget, amiről szól az adventi váradalom. Egészen addig, ameddig Krisztussal újra nem találkozunk. Összefoglalva tehát az eddigieket. A mai igehirdetésünk az adventi időszakban arra tanít minket, hogy bár a böjtölés egy nagyon hasznos bűnbánati gyakorlat, ám elsődlegesen a kereszt óta a feltámadott és élő Jézus Krisztusra tanít minket odafigyelni. A vőlegényünkre helyezi a hangsúlyt. Az, aki elvétetett, aki most az Atyánál van, és aki most arra a mennyegzőre készül, ahova minket vár. A böjti időszak az ő hiányát és az utána való sóvárgásunk tudatos állapotát akarja kiformálni. És egyúttal emlékeztet arra az áldozatra, amit Jézus Krisztus meghozott értünk, hogy ez mind igaz lehessen. Adja Isten szent lelke, hogy megtanítson minket helyesen böjtölni. Amen.